óceán generálja már, és a térség a globál GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesít, Európa.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Magyar Péter a Tisza párt vezetőjeként már a választások éjszakáján lemondásra szólította fel Magyarország legfőbb közjogi méltóságát, Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és miniszterelnökké történt kinevezése után is egyértelművé tette, hogy amennyiben önként nem távozik, az alaptörvény módosításával mozdítják el tisztségéből. A lemondásra május végéig kapott határidőt a köztársasági elnök. Súlyog Tamás május 31-én jelentette be, hogy nem mond le, miközben az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottsághoz fordult. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Nagy Attila Tibor politikai elemzőt.
Jó napot kívánok!
És itt van velünk Zila János, az Alapjogért Központ elemzője is. Köszöntöm.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Tehát én a választások éjszakájától kezdtem, de már indíthattam volna a kampányidőszakkal is, hiszen Magyar Péter nagyon sokszor hangot adott annak, hogy ő azt szeretné, hogyha a Súlyog Tamás köztársasági elnök távozna a hivatalából. Önök mit vélelmeztek? Le fog mondani az adott határidőig Súlyog Tamás, vagy nem? Hogy látták?
Magyar Péter következetes önmagához, hiszen valóban a választási kampányban ő már beszélt arról, hogy Súlyog Tamásnak és a társainak, tehát a közjogi, többi közjogi méltóságnak, illetve vezető tisztségviselőknek le kell mondaniuk, akik az Orbán rendszerben, tehát 2010 és 26 között szerezték a megbízatásukat, tehát Súlyog Tamás, Polt Péter, a gazdasági versenyhivatalnak a vezetője, az ÁSZ elnöke és másoknak a lemondását követelte, ők valóban az Orbán rendszer meghosszabbított karjai voltak, és miután Magyar Péter rendszerváltást hirdetett már a választási kampányban, és a választás óta is ezt mondta, például tegnap a parlament ülésen is emlékeztetett arról, hogy rendszerváltás van, ezért az illetőknek menniük kell, tehát számomra semmiféle meglepetés nincsen. Hogy ez jó dolog-e, az egy újabb vita téma lehet, hogy valóban ezt kellett csinálni, hogy valóban szerencsése, hogy mandátumuk lejárta előtt távolítják el a fenti személyeket, ez nyilván majd egy precedenst fog hozni, hiszen hogyha a tiszásoknak ezt meg lehet csinálni, akkor majd más hatalomnak is lehet, ám bár nem teljesen előzmény nélkül, mert már volt arra példa két alkalomban is a Fidesz uralma alatt, amikor mandátumok lejárta előtt kellett távozniuk az illetőknek, Baka András legfőbb bírósági elnöknek és Jóri András adatvédelmi biztosnak.
Azért azt láthatjuk, hogy most jóval több közjogi méltóságot szólít föl arra Magyar Péter, hogy távozzon a hivatalából, illetve azért is tettem föl azt a kérdést, hogy mire számíthattunk Súlyog Tamástól, hiszen amikor legelőször volt egyeztetésen Magyar Péter, ő a négy szem közti megbeszélésből azt szűrte le, hogy fontolóra veszi a köztársasági elnök azt, hogy lemondjon. És minthogyha ez úgy május 31-éig Magyar Péter számára is nyilvánvaló lett volna, hogy ő mintha abba bízott volna, hogy meg fogja ezt tenni, Súlyog Tamás.
Súlyog Tamás nem egy klasszikus frontpolitikus, tehát ő nem egy pártpolitikus, ő közjogi pályáról, alkotmányjogász, illetve alkotmánybírói pályáról érkezett ebbe a hivatalba. Ilyen formán próbált is fenntartani, azt hiszem, hogy az utóbbi, tehát itt a kormányváltás utáni időszakban is azt a pozíciót, hogy egy kicsit távolságtartóbb, kicsit kevésbé odamondogatós, már egyébként a választás éjszakáján, a választás estéjén a részvételi adatok láttán a mondatai, illetve a választási eredmény láttán a mondatai arra engedtek következtetni, hogy ő nem áll be egy pártos vonalba, hanem próbálja a köztársasági elnöki szerepet a korábbiaknak megfelelően, vagy az előzményeknek megfelelően gyakorolni, ami persze egy meglehetősen színes kép, hogyha 1990-ig visszavetítjük. Ilyen formán az, hogy ő azt mondta, hogy megfontolja ezt a lehetőséget, azt gondolom, hogy egy komoly kijelentés volt. Tehát sokakban kérdés volt, hogy Súlyog Tamás lemond-e esetlegesen, és azt gondolom, hogy pont ebből az alkotmánybírói háttérből, ebből a közjogi megközelítésből fakad a válasza is, vagy hát gyakorlatilag ebben a köntösben jelenik meg, vagy ilyen formán fogalmazta ő meg azt, hogy nem látja azt, hogy az ő eltávolításának, vagy az ő lemondásának az alkotmányos föltételei azok fönnállnának, ilyen formán ezt nem teszi meg.
Felkészült-e Magyar Péter és a Tisza párt arra, hogy ha Súlyog Tamás nem fog lemondani, akkor milyen lépéseket kell tenni? Ugye azt mondták, hogy ők azt választják, hogy módosítják az alaptörvényt, és a kétharmaddal elmozdítják a hivatalából a köztársasági elnököt. Azért fontos erről beszélni, hogy Magyar Péter tett arra is utalást, hogy nem csak ez az út van előttük, de hát akkor mi a másik, hiszen azt azért nem látjuk, hogy Súlyog Tamás alkotmányt sértett volna, vagy bűncselekményt követett volna.
Akkor először talán érdemes foglalkozni azzal, hogy mi baj a Magyar Péternek Súlyog Tamással és a társaival. Lehet, hogy ezzel kellett volna az elején kezdenem. Egész egyszerűen arról van szó, hogy miután Magyar Péter szemben állt, szembe került az Orbán rendszerrel, ő úgy okoskodott, hogy az Orbán rendszer vezető támogatóit ki kell seprőzni a közjogi méltósági tisztségekből, legfőbb ügyész, alkotmánybíróság elnökét és a köztársasági elnököt. A helyzet az, szóval a dolgok megértéséhez az is hozzátartozik, hogy ezeket a személyeket, a köztársasági elnököt beleértve, amikor a Fidesz hatalmon volt, egyoldalúan tette a tisztségbe a parlamenten keresztül, tehát a Fidesz-KDNP parlamenti többségének köszönhetően lett köztársasági elnök Súlyog Tamás is. Na most hogyan lehet ezeket a személyeket eltávolítani? Ugye Magyar Péterék észlelik, hogy az alaptörvény jelenlegi hatályos rendelkezései alapján nem igazán lehet eltávolítani. Kétes a siker. Miért? Azért, mert jelenleg az alaptörvény azt mondja, hogy a köztársasági elnöket a képviselők egy bizonyos arányának, egyötödeinek a indítványára titkos szavazással lehet kétharmados többséggel alkotmánybírósághoz fordulni, és az alkotmánybíróságnak van jogosultság arra, hogy szándékos bűncselekmény törvénysértés esetén a köztársasági elnök köt megfossza a tisztségétől. Viszont ma az alkotmánybíróság alapvetően fideszes érzelmű tagokból áll. Aki nem hisz nekem, gondoljon arra, hogy például ennek az alkotmánybíróságnak Hende Csaba tagja, aki korábban hosszú éveken át volt a Fidesz országgyűlési képviselő, és ott még honvédelmi miniszter is voltán. Ez az alkotmánybíróság minden más, csak nem elfogulatlan. Éppen ezért Magyar Péter nyilvánvalóan nem akarja járni a jelenlegi alaptörvényben lefektetett eljárási utat, tehát a megfosztási eljárás, mert tudja, hogy kudarca van ítélve, mert a Fidesz közeli alkotmánybíróság nem fogja Súlyog Tamást eltávolítani. Ezért jött az a hétfői bejelentés, ami abszolút várható volt, hogy alaptörvény módosítással fogják ezt elérni, tehát hogy Súlyog Tamást és társait ki lehessen távolítani, hogy ez az alaptörvény módosítást miből áll, konkrétan milyen rendelkezésekről, ezt még jelenleg nem tudjuk, spekulációink lehetnek, hogy milyen jogtechnikai eszközökkel próbálják majd ezeket a személyeket eltávolítani, de azt látni kell, hogy az alaptörvény módosítására szükség van ahhoz, hogy jogszerűen lehessen ezeket a személyeket leváltani, hogy politikai ízlésben ez mennyire szerencsés, arról lehetne tovább vitatkozni.
Már csak azért is, mert hogyha most elfogadjuk azt, amit Nagy Attila Tibor mondott, hogy az alkotmánybíróság a fő oka annak, hogy nem a megfosztási eljárás indul, de akkor gondolkodjunk el azon, hogy mi az a bűncselekmény, amit egyáltalán vizsgálnának. Van-e ilyen a köztársasági elnök esetében?
Szerintem ez kétséges, ahogy az alaptörvény vagy más törvény szándékos megsértése is, vagy fönnállása is kétséges. Azt gondolom, hogy itt inkább politikai véleménybeli különbség van. És szeretném azt leszögezni, hogy ilyen módon egyrészt ez az eljárás, ez hát akkor sem gondolom, hogy ez alappal rendelkező volna, hogyha más lenne a felállás. Tehát, hogyha hogyha ez ténylegesen megindulna, én nem hiszem, hogy ha az Alkotmánybíróság tagjai mások lennének, akkor átmenne a köztársaság elnök tisztségtől való megfosztása, már csak azért is, mert láttuk azt 1990 óta, hogy volt azért olyan, hogy egy köztársasági elnök akár éles vitába bocsátkozott az aktuális kormány többsége. A legkézenfekvőbb például nyilván az első parlamenti ciklus, amikor egy atipikus felállás jött létre tekintettel arra, hogy míg az alkotmányos rendszerünk és a közjogi rendszerünk a köztársasági elnököt egy inkább ilyen szimbolikus pozícióba helyezi, komolyabb ellenállási pontot nem tud képezni, ellensúlyá inkább azt teszi, éppen azt teszi, hogy a parlamenti cikluson túlnyúló és attól eltérő ciklussal rendelkezik, tehát létrejön egyfajta kohabitáció, hogyha szabad ezt a szót ide citálni. Ugyanakkor nem történt akkor sem ilyen, akkor sem történt hasonló, amikor Sólyom László nagyon hát mondjuk azt, hogy erős arcéllel megszólalt a Gyurcsány kormánnyal szemben, és ott egy viszonylag éles vita kibontakozott. Tehát nem láttunk arra példát korábban, hogy hasonló megtörtént volna, attól függően, hogy politikai nézetkülönbségek hasonló mostani helyzethez voltak már.
Tehát politikai nézetkülönbségek más ország esetében is vannak, elég így csak Lengyelország példáját mondani, bár ott a köztársasági elnököt ugye az emberek vagy a nép választja. De ez az ügy mennyire lépett ki a nemzetközi porondra? Kérdezem ezt azért, mert amikor Magyar Péter Ursula von der Leyennel tartotta a sajtótájékoztatóját az uniós források hazahozataláról, akkor ő maga említette ezt meg, és emellett látjuk azt is, hogy ugye Súlyog Tamás is a Velencei Bírósághoz, vagy bizottsághoz fordult, arról nem is beszélve, hogy azért a Politikóban is találunk már egy-két fél mondatot, ami ezzel a helyzettel foglalkozik. Kitörte ez az ügy a magyar belpolitikai térből?
Nyilvánvalóan kitölt, tehát azzal, hogy Magyar Péter maga vitte ki például a brüsszeli sajtótájékoztatóján a Súlyog Tamással szembeni küzdelmét, ezzel hát akarva is Magyar Péter is kivitte, és valóban Súlyog Tamás a Cicero német alkotmányjogi újságnak is adott egy interjút, ő is kivitte külföldre ezt az ügyet, tehát mind a ketten kivitték. Tehát ugye a mai világban korábban sem nagyon lehetett kizárólag belügyekről beszélni, most meg már az internetes világban pláne nem lehet. Arra azért reagálnom kell, ami az előbb elhangzott, ugye a korábbi időszakokban például az Antal kormánykoalíciónak vagy a nem volt kétharmados többsége, például Göncz Árpáddal szemben feles többségük volt. Egyébként nagyon éles vita volt, az kétségtelen. Bár az is igaz, hogy hát mi lett volna, ha nehéz ezt megállapítani, mondjuk Antal József habitusától is távol állt volna szerintem, hogy esetleg ilyen megfosztási eljárásban gondolkodzon Göncz Árpáddal szemben. Egészen más habitusú miniszterelnökről van szó, ezt azért érdemes érzékelni. Tehát Magyar Péter valóban szeretne egy tiszta helyzetet, egy olyan tiszta helyzetet, amelyben az Orbán rendszerből itt maradt személyek nem maradnak tovább vezető tisztségekben. Hogy egy más összetételű alkotmánybíróság hogyan döntött volna, ez is egy érdekes kérdés. Ugye valóban a jelenlegi hatályos alaptörvény alapján nehéz lenne megállapítani Súlyog Tamás törvényszegését, na de hát ezért is kell módosítani az alaptörvényt, hogy jogot, illetve jogi okot találjanak arra, illetve nem is jogi okot, jogi lehetőséget találjanak arra, hogy végre Súlyog Tamást és a többieket el lehessen távolítani.
A jövőbe tekintünk. Mi lesz nehezebb munka? Az alaptörvényt módosítani ahhoz, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnököt el lehessen távolítani, vagy ha Magyar Péter beszeretné az ígéreteit tartani, és azt mondja, hogy a köztársasági elnököt azért távolítja el, mert fideszbáb, melyik nagyobb munka? Hogy fog tudni fölmutatni a magyar népnek egy olyan köztársasági elnököt, amire egy Tisza kétharmadnál nem fogják azt mondani, hogy már pedig ez egy Tisza báb?
Gyorsan reagálva, egyrészt ne zárjuk ki azt, hogy itt a közvetlen köztársasági elnök választás felé mozdul el a helyzet. Ezt nem tudjuk, nehéz is megítélni. politikailag vannak ennek, vagy emellett szóló érvek, akár a Tiszapárt pozíciójából, és ez ellen szóló érvek is, például az, hogy ez nyilvánvalóan megerősíteni a köztársasági elnöknek a pozícióját, illetve a kérdés az, hogy Magyar Péter hogy tudná a függő viszonyt föntartani. Függetlenül attól, hogy egyébként kettőharmados többséggel rendelkezik, és mint látszik, a mindent és az ellenkezőjét is meg tud valósítani, és ezt meg is teszi. Itt a habituális eltérés, azt gondolom, hogy még egy mérsékelt elemzői megfogalmazás. A függetlenül ettől ugye itt elhangzott az, hogy megvannak az okok arra, hogy miért kell módosítani az alaptörvényt. Tehát Magyar Péter pozíciójából nézve valóban megvannak ezek a politikai indokok, de azt gondolom, hogy nem mindent kell megtenni, amit meg lehet tenni. Nyilvánvalóan ezt sokan korábban is felvetették. Tehát ugye itt az a kérdés, és itt Attila utalt arra, hogy voltak már olyan esetek, amikor egy-egy közjogi tisztségben lévő személynek a mandátumának a lejárta előtt, tehát ő elvesztette a pozícióját. Ezek a mostanihoz képest elszigetelt eseteknek tekinthetők abban az összehasonlításban, hogy ez most egy teljes spektrumú, tehát gyakorlatilag minden lényeges tisztségre kiterjedő, igen jelentős, gyakorlatilag kaszálás. És hát itt két kérdés is felmerül. Egyrészt, hogyha ezt a széles spektrumot nézzük, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerének gondolatisága az miként viszonyul ehhez. Azt gondolom, hogy amellett, hogy abban Attilának igaza van, hogy Magyar Péter a kampány során már beszélt erről, és ezt a lehetőséget, ezt felvetette már akkor, a kérdés az, hogy ez mennyire célszerű, és mennyire van erre szüksége abban a helyzetben, amikor tényleg kétharmados többséggel bármit át tud erőltetni, és itt érkezünk el oda is, hogy a köztársasági elnök sem képezi, főleg egy kétharmados többséggel a jelenlegi szerep, vagy alkotmányos szerep szerint nem képezi a lényeges hát buktatóját a kormány többség, kétharmados kormány többség akaratának. Lengyelországhoz képest ez egy nagyon nagy és jelentős különbség. Ott ugye egy félelnöki rendszerről beszélünk, ahol a köztársasági elnöknek nagyon komoly jogkörei vannak, és láthatóan él is ezekkel. Ugyanakkor itt a másik és következő probléma, ami második esetben merül fel már ez alatt a rövid kétharmados regnálás alatt is, az a személyre szóló jogalkotásnak a problematikája, ami ugye felveti a jogszerűségnek is a kérdését végső soron, mert egy olyan jogelvről van szó, ami Késsel és Vilával vagy jó ismertségben lévő európai jogrendszerekben, hát azért ez nem szokás úgy feldarabolni.
A választási győzelem kapcsán érzett eufória. Úgy látjuk, hogy viszi magával a magyar választókat. Bár viszi magával a fideszes választókat is. De azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy a fékek is ellensúlyok, hogy valakinek megfordul-e az a fejében, akár a választók közül is, hogy nem biztos, hogy ezt szerettük volna, és hogy ugyanúgy értékelik-e mindezt, ami Magyarországon történik a nemzetközi porondról, mint ahogy mi itt látjuk ebben az eufórikus hangulatban.
Hát a tisztelt szavazók vannak inkább eufórikus hangulatban, vagy egy jelentős részük talán még mindig, legalábbis még a legfrissebb közéleménykutatások szerint meglehetősen vezet a Tisza. Meglátjuk, hogy ez hogy marad. Én azt gondolnám, hogy Magyar Péter akkor járt el helyesen már az ő szempontjából, hogyha ezekhez a leváltásához beszerezte az Európai Bizottság vezetőjének legalább a jó indulatú semlegességét, ha nem is a jóváhagyását, mert ugye elvileg ugyan független, szuverén uniós tagállamról van szó Magyarország esetében, de láthattuk az elmúlt 16 évben, hogy az Európai Bizottság komolyan befolyásolni képes egy adott ország, főleg kisebb uniós tagállamnak a helyzetét, tehát még ugye az Európai Unióban a nagyobb tagállamok komoly befolyást tudnak gyakorolni az európai intézmények, így például az Európai Bizottság működésére utalnék a Mercosur megállapodása, amikor Friedrich Merz felemelte a mutató ujját, hogy már pedig el kell határozni ezen egyezmény ideiglenes alkalmazását, hogy nem, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy igen, akkor ideiglenesen alkalmazzák ezt a megállapodást, tehát a német akarat győzedelmeskedett. Most Magyarországnak nincsen ilyen ereje az Európai Unión belül, tehát ő jobban elszenvedi azt, hogy az Európai Bizottság hogyan dönt. Tehát én azt gondolnám, hogy érdemes lehetett beszerezni egyfajta ilyen pecsétet, hogy ezeket a leváltásokat meg lehessen tenni. Tudomásul kell venni, hogy egy ilyen nem nagy országnak, mint Magyarország, annak bizony jobban be kell biztosítani magát. Az Orbán rendszer sokszor nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy például az uniós pénzek tekintetében az Európai Bizottság az erősebb fél, mert nála van a kasszakulcs, meg kell alkudni, és úgy néz ki, hogy erre az alkura Magyar Péter hajlandó volt, úgyhogy én azt gondolnám, hogy én legalábbis nem számítok arra, hogy nagyon erőteljes nemzetközi tiltakozás lesz mondjuk Sólyog Tamás leváltása ügyében. Nyilvánvalóan azok, akik Orbán Viktor mellett álltak korábban, például a svájci Weltwoche, az lehet, hogy majd tiltakozni fog, de sokat nem fog érni.
De nézzük azért meg egy kicsit az Európai Bizottságnak az oldaláról is, már hogyha az ő pecsétjük kell ahhoz, hogy Magyar Péter ezt végig vigye úgy, hogy onnan ne szóljon rá senki. És azért, amikor a Politikóban látjuk azt a fél mondatot, akkor nem lehetünk annyira biztosak abban, hogy megvan ez a pecsét, vagy nincs. És ezt kérdezem azért, mert Magyarországnak bődületes mennyiségű az a pénz, ami érkezhet, és amiért most a magyar kormánynak meg kell dolgozni. De azért nézzük meg az érem másik oldalát is. Ez a pénz a jelenlegi költségvetési helyzetben az Európai Uniónak is óriási pénz.
Ha már itt a felmutatott mutatójakról esett szó, azt gondolom, hogy ez egy ilyen feltartott mutatóúj. Tehát egy ilyen apró jelzés, hogy egyébként, ha akarunk, akkor reagálunk ezekre a dolgokra, és azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha egy finoman szóval meglenne az Európai Bizottság lehetősége arra, hogy itt jogállamisági problémákat találjon, kétszeres személyre szabott jogalkotás, ráadásul alkotmánymódosítás szintjén a egyértelmű, visszamenőleges jogalkotás, tehát ezek a problémák már most felmerülnek, fékek és ellensúlyok rendszere, csak hogy a legkézenfekvőbbeket említsük. Tehát ezekkel az Európai Bizottság mind élne. Láthattuk azt, hogy egyébként korábban élt is, pontosan abból azt gondolom, hogy ennek a hátterét az a politikai ellenállás és hát vita, küzdelem okozta, amely fennállt a jobboldali kormány és az Európai Bizottság, illetve az európai, mondjuk úgy, hogy az Európai Uniós elit többek között Németország között. És hát nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottságnak most is vannak, vagy hát mondjuk úgy, hogy Brüsszelnek most is vannak politikai céljai, amelyeket szeretne megvalósítani Magyarországon. Ne felejtsük el, hogy az első számú az valószínűleg még mindig az, hogy az ő hozzájuk közelebb álló politikai erő tudjon pozícióban és erőben maradni, illetve a népszerűségét meg tudja tartani, tehát úgy valósítsák meg a politikai céljaikat Magyarországgal kapcsolatban, hogy ez az első számú cél, ez függetlenül ezektől teljesüljön, tehát egyfajta egyensúlyozásra Brüsszelnek is szüksége van, és ezt egyébként azt gondolom, hogy láttuk Lengyelországgal kapcsolatban is. Ott egyébként kétes a sikere, mert a független attól, hogy a jobb oldal jelenleg nem tud egy egységet alkotni, és kérdéses az, hogy az előttünk álló a választásokon hogyan tudja hadrendbe állítani önmagát, attól független a kormány, az ottani Brüsszellel jó barátságot ápoló kormánynak vannak nehézségei.
De akkor csak felmerül itt továbbra is az a kérdés. Ki lesz a megfelelő erre? Hiszen mondhatjuk azt, hogy ne tépázzák meg jobban a köztársasági elnöki pozíciót. Azt mondhatjuk azt, hogy Schmidt Pál, Novák Katalin ügye óta, Sólyog Tamás esetében Magyar Péter mondhatjuk azt, hogy föltette az íre azt a bizonyos pontot. És a fő kérdés az, hogy ebből politikai haszon legyen. Az, hogy beváltja az ígéretét és Sólyog Tamást eltávolítja, az politikai haszon. Na de ott a következő lépés, hogy ki fog és milyen körülmények között a helyére ülni, és hogy az megtartja ezt a bizonyos politikai hasznot.
Folyamatosan csökken a köztársasági elnöki intézménynek a tekintélye, csak hogy ez a tekintélycsökkenés nem most kezdődik. Valóban nem szerencsés az, hogy Most egy olyan látszat mindenképpen keletkezik, hogy a Sülyog Tamás helyébe lépő új köztársasági elnök addig lehet biztos a pozíciójában, amíg az őt oda tevő Tisza többség megmarad a parlamentben. Nyilvánvalóan nem szerencsés, hiszen a köztársasági elnök mandátuma erre Sülyog helyesen hivatkozik, 5 év, ami 1 évvel túlépi a szokásos parlamenti 4 éves ciklus. Csak hogy nem lehet a történetet azzal kezdeni, hogy jaj, de csúnya Magyar Péter, amiért szegény Sülyog Tamás támadja. Azt azért látni kell, hogy az előző 16 évben az Orbánék alatt először is a köztársasági elnököt egyoldalúan a Fidesz élve az erőfölényével, törvényesen én ezt elismerem, de ő maga tette oda a köztársasági elnököket, nem érdekelte a Fideszt az, hogy vajon Novák Katalinnal a többi párt egyetért, nem ért egyet, és ugyanezt tudom mondani, Schmidt pára is. És ráadásul ugye a Fidesz lelkiismerete azért sem lehet teljesen tiszta, mert az előző 16 évben hát mégis csak az általuk állított 3 köztársasági elnök 2 megbukott, 2 idő előtt szégyenletes körülmények között mondott le, Schmidt Pál köztársasági elnök a plágium botrányba bukott bele, Novák Katalin meg belebukott a kegyelmi botrányba, tehát azért ezt is látni kell, amikor mondjuk a köztársasági elnöki intézmény tekintélyvesztessége fölött hullatunk könnyeket.
Fél percünk maradt, de hogyha már itt szóba került az, hogy a Fidesz nem csinált ebből lelkiismereti kérdést, tehát a Tisza pont azt szeretné, pont ezzel a régi rendszerrel szeretne felszámolni.
Igen, és azt hadd tegyem még hozzá, hogy azért a köztársasági elnököt alapvetően feles többséggel lehet megválasztani, tehát itt ez mindig is a politikai zsákmányrendszer része lett volna azzal, hogy a ciklusok eltolódnak, és valóban egy változásról volt itt szó, hangnemben, mi egymásban, hozzáállásban, a jogállamiság tekintetében, és én ennek a nyomait jelenleg nem látom.
És hát abban biztosak lehetünk, hogy még itt a köztársasági elnök lemondásával kapcsolatban foglalkozni fogunk ebben a stúdióban is. Nagyon szépen köszönöm elemzőink, hogy elvállalták a megszólalást. Szülősi Éva és Rácz Dorottya kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával 2 kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia Fagott, Varga Laura Fuvola, Tóth Györgyi Oboa, Greg Samárta Hegedű, Rácz Gábor Brácsa és Tóth Német Henrietta Gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes, Gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.